az elmúlt években az összes létező díjat megkaptad, amit egy vezető megkaphat.
Oscar díjat még nem kaptam.
Hogyan is lehet vagy kell munka-magánélet egyensúlyt kialakítani?
A családnak a harmóniája az nagyon sokféle módon tud összejönni. Nagyon kevesen csinálják jól.
Milyenek a mai férfi vezetők?
Nem azt számít, hogy hány embert vezetsz, hanem hogy hogy. Tényleg rákosnak kell lenni ahhoz, hogy megtanuljunk delegálni.
Az Apa Idő Podcastot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast nézőit és hallgatóit, Kertész András vagyok. A mai műsor egy kivételesen őszinte és kitárulkozó vezetővel fog készülni, akivel, hogyha a LinkedIn-en jártok, biztosan találkoztatok veled, de mielőtt neki kezdünk, azelőtt két dolgot mondtak a kollégáim, hogy mindenképpen osszak meg veletek. Az egyik, hogy iratkozzatok fel az Apa Idő Podcast csatornájára, hogy még többen is többen legyünk, és hogy külön értesítést kapjatok akkor, hogyha új adással jelentkezünk. A másik pedig, hogy van ez a könyv, Kertész András írta, az a címe, hogy Apa Idő, és vegyétek meg. Az egész országban a Líra és Libri könyvesboltjaiban megtaláljátok, illetve az apaidő.hu oldalon a webshopban is megtaláljátok. Vegyétek meg, olvassátok el, írjatok róla nekem, hogy hogy tetszett, vagy ajánljátok ismerőseiteknek is. Szóval most neki kezdünk, és a mai vendégünk az Apa Idő podcastban Gazsi Zoltán. Szervusz, Zoli!
Szia! Üdvözlöm a nézőket!
Amikor Zoliról gondolkodom, hiszen szoktam róla, mert nem lehet, hogyha az ember a LinkedIn-t használja, akkor nem lehet nem gondolkodni a Zoli írásairól, akkor mindig az jut eszembe, hogy te tulajdonképpen egy ilyen vezető celeb lettél. Tehát valamilyen a vezetők között is az egyik legismertebb, legőszintébb, mindenhova hívnak. Szerintem az elmúlt években az összes létező díjat megkaptad, amit egy vezető megkaphat. Nem nagyon tudok, nem jut eszembe egy se, amit ne kaptál volna meg.
Oscar díjat még nem kaptam, mert szoktam.
Van vezetői Oscar díj is van?
Szerintem.
De ha lenne, biztos megkaptad volna. Ott vagy minden rendezvényen, kitüntetnek, feltüntetnek, felkonferálod, lekonferálod, részt veszel, tanácsot adsz, mentorálsz, és mindenféle. Milyen ezt megélni?
Hát a feleségem, amikor öltözöm és megyek egy esti rendezvényre, kérdezem, most éppen díjat fogok kapni, vagy adok át, mert a kettő közül lehet választani. Nem, de azért tényleg most miatt elfelejteném mondani, most mondom, hogy a tényleg kollégáimnak köszönhetek rengeteg mindent, tehát ez nem működne. Na, sokan kérdezik, hogy hogy tudom én ezt az egészet csinálni cégvezetés mellett. Hát úgy, hogy van egy fantasztikus csapat körülöttem, van egy helyettesem, a Gyula, aki nagyon sok mindent átvett tőlem, majd erről még később egyébként beszélhetünk, hogy miért, meg hogy miért is adtam én át ezeket a munkákat. És valahogy ezt én megszerettem, ezt a világot, és én mindenkit arra bízhatok, hogy olyan munkát csináljon, amit ő maga is nagyon szeret. És azért ez sokszor nem egyszerű felismerni, hogy meddig szeretem azt a munkát, mert azért is hozzátartozik az életemhez, és közben elkezdesz megunni dolgokat, és nem veszed észre, hogy már más tudná helyettet csinálni, csak nem adod át. És én valahogy ebbe keveredtem bele, hogy én 58 évesen elhatároztam, hogy én már nagyon kevés olyan dolgot szeretnék csinálni, ami nem illik hozzám, vagy nem szeretem. Tehát, hogy, és ez az én luxusom szerintem, hogy kiszelektáltam olyan dolgokat, amiket nagyon szeretek, és az nagy lelkesedéssel tudom csinálni, és még a cégnek is jó, tehát átalakult erősen az én hozzáadott értékem a cég dolgaihoz.
Ez milyen izgalmas. Hát ugye itt van egy vezető, aki kiszelektálja a kedvenc feladatait, azzal foglalkozik, és hát még egy magas hozzáadott értéket is termel, gondolom, hát hiszen azért vagy még mindig ott vezető. Azért beszélgetünk erről, és egy kis visszatekintés az Apa Idő podcast adásaira, mert hogy volt már itt nálunk vendég Tesco vezérigazgatója, Vodafone vezérigazgatója, és még lesznek is jó páran, és én azért gondolom, hogy ez fontos téma, mert ugye ez egy Apa Idő podcast, ahol több szó esik az anyukákról, mint az apukákról, de hogyha már az apukákról szeretnénk fókuszálni, akkor ez nagyon fontos, hogy nekünk férfiaknak a munka-magánélet egyensúlyunkban egy fontos téma az, hogy akarunk-e előre menni a karrierünkkel. És valahogy az előre menés, különösen egy férfinak, az a valahogy a vezetővé válás, a vezetői pozícióba törekvéshez tartozik, egy nagyon fontos része az, hogy lépjünk egyről a kettőre, és amikor ezt sikerül megtenni, akkor újra és újra föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit jelent ez éppen abban az adott életszakaszban a munka-magánélet tekintetében. És miután a a csúcsvezetőknek komoly tapasztalata van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is lehet vagy kell munka-magánélet egyensúlyt kialakítani, ami hat a gyerekeinkre, a feleségünkre, az egész családunkra, a gyerekekkel kapcsolatos fókuszunkra, egyensúlyunkra, minőségi időtöltésünkre, stb. Ezért beszélgetünk többek között veled is sok-sok fontos témáról, például a vezetői munka-magánélet egyensúlyról. És akkor én vissza is térnék ide, amit az előbb említettél, hogy vajon hogy van ez, hogy eljut az ember egy életszakaszban, vagy a karrierjében egy olyan pontra, ahol megteheti, hogy kiszelektálja, hogy mi tetszik neki?
Hát szerintem nagyon sok szakaszban megtehettem volna én is, csak nem tettem meg. Tehát én a egyik nagy következtetés az, hogy túlságosan ilyen komfort voltam, és mentem azon a tipikus úton, amit nagyon sokan végigjárnak. Kineveztek egyik állásra másikra, egy nagyobb területet kaptam, Magyarország, Kelet-Európa, Európa, aztán globál pozíciók, és közben nem töltöttem elég időt azzal, hogy tényleg, hogy nekem igazából mi a jó. Tehát sodródtam inkább az eseményekkel, és az ugye egy ilyen nagy flóba voltam, hogy mindig kineveznek, egy nagyobb kapsz, egy nagyobb a fizetésed, egy nagyobb az autód, tehát ennek azért vannak szép részei, de most így visszatekintve azért sokszor hoztam nem jó döntéseket, és nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha lehet, hogy mindig Békásmegyeri lakásban laknánk, hogyha azt mondtam, hogy nagyon sokat foglalkozom, és nem akar, látni akarom a gyermekeimet felnőni, otthon akarok lenni, nem tudom, hogy akkor találtam volna jobb kombinációt. Tehát én a nemzetközi céghez kerültem, és valahogy ez a utazással együtt járt. És én most azért, amikor nagyon ritkán kell mennem Svájcba ebbe a cégvezetőként, hát én mindent megteszek, hogy ne kelljen sehol menjek, tényleg. Tehát, hogy én amit lehet, próbálok lemondani, elsunyogni, hogy én itthon szeretek már lenni, de nem mindig voltam ilyen. És az én példámban, meg az is beszélek róla ilyen transzparensen, hogy én időben mindenki gondolkozzon el, tényleg, amikor elvállal valamit, hogy hú, kap egy nagyon jó lehetőséget, ki lehet költözni, nem tudom, Düsseldorfba, Svájcba, akárhova, de akkor a gyerekeknek ott kell hagyni a magyar iskolát, a barátokat itthon kell hagyni, újra kell mindent építeni, hogy azért ez egy családi döntés legyen, hogy tényleg akarják ezt, vagy tényleg beállnak mellé, mert itt azért nagyon sok elrontott életet látok.
Érdekes, hogy azt, amit mondasz, azt értem. Ahogy mondod, az nem világos, hogy pozitív vagy negatív, amikor visszatekintesz, vagy éppen milyen a számadásod. Hogy látod?
Amit biztos, hogy elrontottam, az első két gyermekemmel jóval kevesebb időt töltöttem ebben nagyon érzékeny korszakban az első, nem tudom, 10 évükben. Tehát ugye, hogyha az igaz, hogy a érzelmi intelligencia, meg a IQ, EQ, tehát hogy nagyon erősen meghatároz az első jó néhány év, én azért sokat utaztam abban az időszakban, Oroszországban, Ukrajnában, Brazíliában, Mexikóban, mindenfel a világban, és azért én hiányoztam. Hazajöttem, és akkor is tudod, ebben a nagyon nagy váltásokat nehezen tudtam jól megtenni. Tehát nem az volt, hogy akkor hirtelen lelassultam, és itthon voltam, és akkor együtt voltam velük, hanem ez a pörgés, ez ment tovább velem.
Tehát hány éves voltál?
Hát én 26 évesen született a Zoli fiam, utána pedig egy év múlva, vagy másfél év múlva a Tilda lányom, és jóval később, már 40 éves korom felett született a Fruzsi, tehát egy ilyen patchwork család, és akkor még örököltem az újabb feleségemnek a gyermekét, a Kristófot, úgyhogy így most így négyen vagyunk, meg már van időközben a két unokám.
30-as éveid elején jártál akkor, amikor ezt a munka-magánélet egyensúlyt kerested, hogy sok utazás mellett hogyan érkezel vissza a családhoz, hogyan töltesz minőségi időt a gyerekekkel, és azt mondod, hogy ez kevésbé sikerültek ezek az átmenetek.
Hát én, mert nem kerestem. Tehát ez nem úgy volt, hogy én kerestem a munka. Akkor nem is gondolkodtam én ezen. Biztos, hogy megvan az, hogy a fiatal vagy, előtte az élet. Én azt gondolom, tehetséges is voltam sok mindenben, ezért mindig kaptam lehetőséget, és abszolút nem gondolkodtam én azon, hogy az nekem jó a családnak, vagy nem, hanem hogy ez volt a természetes. És tudom, Brazíliába hazajöttem, nem tudom, csütörtökön, akkor pénteken még otthon voltam nagyjából, de már szombatra rászerveztem a szomszédokat, jöttek a barátok, ismerősök, tele volt, és egy ilyen nagyon nyüzsgő életünk volt, amit én nagyon szerettem egyébként. De valahogy ebbe nem voltam elég tudatos abban, hogy mennyi időt töltök a gyerekekkel. És ez egy rossz döntés volt.
Hogy lehet ez? És azért kérdezem, megmondom miért, álkérdés persze, mert hogy el tudom képzelni, de beszéljünk erről egy picit, de hogy honnan kérdezem én, csak azt szeretném rögzíteni, hogy én 40 évesen lettem apuka. És abban az önismeret, rengeteg keserűség, csalódottság, tanulás, saját magamról, világról után lettem édesapa. És valószínűleg az egész apaidő, az apaidő podcast, hogy most itt ülünk, hogy megszületett egy könyv, hogy erről az egészről beszélgetünk, ennek az az alapja, hogy én már tudatosan tudtam bemenni a szülőségbe. Tehát én például abszolút tudatosan döntöttem el, hogy mennyi időt fogok a gyermekemmel tölteni, és máig is rengeteg időt töltünk együtt. Tehát, hogy én pont a másik vége vagyok ennek, ami veled akkor történt, és engem nagyon érdekel, hogy mit kerültem el. Tehát, hogy azért, mert 26 évesen, 7 évesen nem lett gyermekem, mert én biztos vagyok benne, hogy én például katasztrófa, amit csináltam volna. Szóval akkor az akkori lelkiállapotomban, tudatállapotomban, karrierészségemben és mindenemben nem lettem volna annyira.
De figyelj, ez egy nagyon tipikus dolog. Szerintem nem te meg én vagyok a fura, mert ugyanezt csinál mindenki. Tehát én, ha körülnézek, és látom a fiatalokat, azért nagyon sokszor úgy, mint hogy neked járna a dolgot, hogy jár az életben, hogy lesz egy feleséged, az is jár, összeházasodtok, akkor utána születnek a gyerekek, az is jár, és közben semmi nem jár. És hogy ez a gondolkodás, hogy mindenit meg kell dolgozni, és így magától semmi nem marad meg. Tehát attól, hogy van egy papírod, hogy valakit mondjuk elvettél, vagy összeházasodtatok, az nem azt jelenti, hogy világ életében együtt fogtok lenni. Ha azon nem dolgozol, az szépen el fog erodálódni. De és ugyanígy a gyerekekkel is, hogy az, hogy születik egy gyereked, és hogy felneveled, az nem csak abból áll, hogy mindent megasz neki, hogy tudjon nőni, meg van ruhája, meg ne halljon éhen. Tehát én is azt nem mondom, hogy nem foglalkoztam velük, ez így nem igaz. De az a minőségi időt, amiről most már tudom, hogy mi az, hogy minőségi idő, az biztos, hogy nem töltöttem el. Tehát most a lányommal, a Fruzsival ezt mind megtapasztalom, és én ott akartam lenni a karácsonyi, nem tudom, előadásán, meg a húsvétén, meg mindent. Én vittem sokszor óvodába, nekem ez nagyon fura élmény volt, hogy én elviszem óvodába a gyereket, és nem azon, hogy hát én megyek dolgozni, a feleségem megintézi a gyerekeket. Mert azért ez eléggé ilyen modell, és amikor mondtad, hogy a férfinak a karrierje az hogy mi az kihagyhatatlan, hogy ez fog történni, azért inkább úgy pontosítanék most már, hogy a családban valakinek vinni kell ezt a vonalat. És az, hogy férfi vagy nő, az már ilyenkor kezd azért másodlagos lenni. Nagyon sok ilyen családot ismerek, ahol a nő keres sokkal több pénzt, neki intéz a karriert, és a férfi van otthon. És ez nekem először fura volt, tudod? Tehát én még a X generációban vagyok, akinek ez ilyen furcsa, hogy most a férfi otthon van, és akkor ő főz, meg intéz a gyerekeket, és a feleség meg dolgozik. De már egyre inkább magamévá tudtam ezt a gondolatot tenni, de ez idő kell, mire ezen így átmész és átalakulsz.
Abszolút, és ez milyen csodálatos, hogy a nők is ma már teljesen természetesen kezelik, hogy építhetik a karrierüket, és én azért is szeretek erről beszélni, hogy mi férfiak is kezeljük természetesen, hogy a nők építhetik a karrierüket, és hogy az teljesen rendben van, hogy a nő többet keres, hogy többet dolgozik, hogy mi óviba visszük a gyerekeket, és van az a kör, én azt hiszem, te is, én is ehhez tartozunk, ahol egyébként nem vagyunk mi egyáltalán meglepve azon, hogy mindig az apuka hozza, vagy viszi, vagy több időt tölt vele, stb. De én mindig óva intem az Apaidő podcast nézőt és hallgatóit, hogy ne tekintsük ezt természetesnek, mert egyetlen semmilyen statisztika se támasztja alá, hogy ez valóban a nagy tömegekben így lenne.
Igen, és hogy magam látva, tehát mondjuk 15 évvel ezelőtt én is nehezen tudtam volna elviselni ezt. Tehát saját magamat látva, az, hogy a feleségem dolgozik, és én meg otthon vagyok, ez nekem teljesen elképzelhetetlen. Tehát ez meg kellett érni ez a gondolathoz, hogy most már el tudnám képzelni, de én azt gondolom, úgy éreztem volna a saját férfiasságon, nekem kell ezt eltartani a családot, valahogy ez a hagyományos értékrend, ez nagyon bennem volt. Szüleim is ilyenek voltak, és valahogy sokféle, most már sokkal nyitottabb vagyok arra, nagyon sokféle mód van, és a családnak a harmóniája az nagyon sokféle módon tud összejönni, és nem csak abból, hogy a férfi dolgozik a nő pedig, nem, hanem bármilyen vett. De ugyanígy, hogy ki megy a gyerekével, ki főz. Én például otthon mindig én főzök. De ezt én mindig is egy férfias dolognak tartottam, hogy én főzök, és ez korábban is így volt, de azt a részt nem tartottam volna a férfiasnak, hogy nem én dolgozom, hanem én otthon vagyok, és csak ebből élek, vagy ezt csinálom.
És így. Mi az oka annak, hogy nem tartottad volna?
Hát fogalmam sincs, szerintem ez a gondolom neveltetés, ahogy látom, én egy falusi gyerek vagyok, én Batonyán, Mezősen születtem, de Batonyán laktam 14 éves koromig, hát ott az elég egy hagyományos családmodell volt alapvetően, bár anyukám is dolgozott OTP-ben, tehát rá is vezetőbeosztású volt, de valahogy ez a, nem tudom, azt szerintem a korhoz is jártak, így 65-ben születtem, és vagy abban az időszakban ez volt a természetes, és ez egy újonnan számomra, egy új dolog, hogy ennyire megosztódnak a szerepek, hogy a apuka van otthon, a gyesre, ő marad otthon, vagy gyeden, tehát hogy a
Ezt tanulni kell? Hogy mesélsz arról, hogy hát ezt megtanultam, meg megérkeztem, meg megértettem, meg ugye keresjük ezeket a szinonimákat, hogy hogyan kerülünk egy másik tudatállapotba, lelki állapotba, az attitűdünk, a viszonyulásunk hogyan alakul át egy szerephez. De hogy ez nem történik, hanem ezt csináljuk.
Hát ez személyiségfejlődés.
De hogy?
Ez személyiségfejlődés. Az, hogy sokkal többet kezdtem, mert a válásom az volt nekem egy elég mélypont az életemben, és akkor sok mindent átgondoltam, hogy tudod, amikor sikeres menedzsernek gondolod magad, de éppen mondjuk egy albéletben laksz, hogy a gyerekek meg az ex-feleségeddel otthon vannak a lakásban, vagy a házban, amit építettünk, és akkor én meg egy albéletben ücsörgök, és akkor valahogy így, akkor az át kellett gondoljak, hogy mi az, hogy sikeres vezető, vagy sikeres menedzsernek gondoltam én, vagy képzeltem magam korábban, és mi a siker kritériuma, és akkor azért elkezdett sok mindent át, és akkor kezdtem el könyveket olvasni, sokkal több önismerettel foglalkozni, a második párom, a Andrea, ő pszichológus, és ő sokat dobott azért ezen a beszélgetésekkel, ajánlott könyveket, és ez nem erőltetett rám semmit, de ugye elkezdtem ezzel sokkal többet foglalkozni, hogy ki vagyok én, mit keresek, mi az én szerepem a világban, és az életközépi válságot úgy megélni, hogy közben van egy csomó olyan segítség, meg ilyen támaszkodó, amire tudsz építeni, hogy azért nem vagyok én egyedül, tehát hogy azért elég sokan vagyunk ebben a cipőben. Elolvastam ilyen a férfi útja című könyvet például, hogy mi a férfi útja a világban, és ez hogy változott a férfi kép a különböző generációkon át. És akkor mi az a kép, amivel én most tudok azonosulni, és én most amilyen férfi voltam 26 évesen fiatal apaként, azzal én most nem nagyon tudok azonosulni, hanem inkább szégyellem. És ezért is szeretem, például azért jöttem itt ebbe a podcastba is, hogyha az én mintámat én nagyon nyíltan megosztok sok mindent, azt te látod, nem csak a Facebookon is itt ott, de pont azért, hogy én nem magam utogatásnak élem ezt meg, hanem hogy mások ne kövessék, és hát ha csak az ember 10%-a mégiscsak azt mondja, hogy más hibáiból is lehet tanulni, és nem kell neki ezen végigmenni, már akkor megérte. De ha 5%, már akkor megérte.
Abszolút, és mi nagyon hasonlóak vagyunk ebben, hiszen én is ezért csinálom ezt az egészet, amit úgy hívunk, hogy apaidő. Provokálok még egy picit. Battonya, apai minták. Amikor erről beszélgetünk, mi itt Budapesten egy stúdióban, akkor azt érzem, hogy de jól értjük mi egymást félszavakból is. Eljutottunk ide, hasonló utakat járunk be mi, akik általában ilyen beszélgetésekben részt veszünk, és én is elváltam, és stb. Tudok rád kapcsolódni ezer szállal a te történetedre, de mégis azt kisugározzuk egy picit magunkról, és erről szeretnék veled beszélni, mintha ez lenne az út. Ez lenne a kívánatos út, és mintha a többi más meg nem lenne az. Uh-huh. Mit üzenünk mi a battonyaiaknak, hogy gondolják át az életüket, mert az nem jó?
Hát ami eszembe jut egyből, hogy én 14 évesen már Szegedre kerültem, tehát a szüleimnek az egy hatalmas nagy értéke volt, hogy felismerték, hogy bátyámmal együtt, hogy mi tehetségesek tudunk lenni, de nem feltétlenül abban a környezetben. És azért szülőnek elengedni 14 évesen a gyerekét, úgyhogy abban az időben én kollégista voltam, és akkor havonta egyszer lehetett hazamenni, akkor is engedélyt kellett kérni egyébként a tanárot, tehát a szülői engedéllyel engedtek haza havonta egyszer. Most látom az én 15 éves lányom, hogy egy évvel korábban, ha őt el kellett volna engedjem úgy, hogy havonta egyszer látom, azért nem egyszerű döntés. Tehát ezt nagyon értékelem, így utólag is a szüleim már meghaltak, de hogy nagyon értékelem, hogy azt megtették, mert azért ők szerettek minket, és nem volt egy egyszerű dolog. Ami viszont nagyon sokat dobott rajta, hogy 14 évesen magad ura lenni, és feltalálni magad. Én négyen voltam egy kollégiumban, tehát ott minden kis katonasági rend volt, az idősebbek, hát hogy mondjam, így dolgoztatták a fiatalokat, nekünk kellett kivinni a szemetet, meg masszírozni a erősebb embereket, ilyesmi. Tehát ott én katonai viszonyok voltak. De arra mindenképpen jó volt, hogy ha éhes voltam, akkor nekem szendvicset kellett csinálni, fel kellett találjam magam, és az önállóságra nevelés ahhoz képest, amit most látunk, hogy 30-32-3 évesen még az anyukánál vannak a fiúk mondjuk, és egy teljesen egy ilyen kiszolgáló közösségben. Én szerintem sokat segített az én életemben, hogy ezt teljesen más vonalat tapasztaltam meg. Akkor nem volt jó egyedül lenni, de valahogy feltaláltam magam, és én nagyon korán jött ez, hogy akkor nekem, ha nem oldom meg, akkor más nem oldja meg helyettem.
És a munka-magánélet egyensúlyban, a gyereknevelésben, a gyerekkel töltött minőségi idő tekintetében, hogy van az, hogy mi mi azt gondoljuk, hogy ez az út, amit, mert ugye onnan indultunk, hogy te mennyi időt sikerült tölteni az első két gyerekkel. És ugye a 30-as férfiak, akik a karrierükkel koncentrálnak, bekerülnek multikba, utaznak, lehetőségeket kapnak, ugye harapják az életet, azoknak megtalálni azt, hogy hol van az egyensúlya között, hogy feleség, gyerekek, karrier, én, egészség, kiégés, mindenfélék, de ezek között, ez egy komoly kihívás. És mi erről gondolunk valamit? De hogy vannak olyanok, akik nem ezt gondolják erről. Hogy szerinted az rendben van, hogyha valaki azt mondja, hogy teljesen el vannak kényeztetve a gyerekek, és felesleges ennyi időt tölteni velük?
Hát figyelj, most az, hogy mindenki úgy cseszi a gyerekeit, ahogy akarja. Tehát én azt gondolom, hogy akiket én látok, és nagyon sok vezetői klubban vagyok, tehát hogy nem van alapom arra, amit látok, nagyon sok kevesen csinálják jól. Tehát az, hogy ezt a haladni a karrierbe, egy nagy cégnél, vezetőbeosztásba sok embert vezetni, világot járni, és közben megtartani a jó kapcsolatot a gyerekekkel, a feleséggel, meg még az egészségével is foglalkozni, na ilyet nem nagyon látok, tényleg. Tehát valami mindig megsínylés. Hát látni kell, hogy ezt az egész csomagot egyben szerintem nem lehet vinni. Tehát vagy az van, hogy az egészségeddel nem foglalkozol, napi 14 órákat e-mailezzel, dolgozol, nem jársz el szűrésre, vagy eljársz szűrésre, az is egy nagyon rutintot, hogy beugrasz, hogy megnézik a vérnyomásod, meg LKG-t, de igazából van-e azzal időt foglalkozni, még hogy aludjál? Tehát, hogy az éjszakai alvások mennyire pihentetőek, van időd saját magaddal foglalkozni, relaxációt megtanulni, autogén tréninget elvégezni, hogy bírd azt a hatalmas nyomást, ami ránk van. És szerintem mindenki valahol nem tudja ezt jól teljesíteni, és valaminek a kárára megy. És akkor ezt kell jól eldönteni, csak el tudod-e 25 évesen dönteni, vagy 26 évesen, hogy melyiket szeretnéd beáldozni. A karriert áldozod be, az egészséged, vagy a gyereket, vagy a feleséget.
Biztos kell... nem, nem?
Én nem, szerintem,
szerintem nem. És biztos, akkor mi? Akkor what next? Ugye?
Hát ugye, és akkor gondolsz valamit, hogy mi neked fontos. Én is gondoltam valamit, hogy nagyon fontos, hogy akkor legyen egy, el tudjunk költözni Békásmegyerről, legyen egy házunk, tudjunk építkezni, gyerekeket tudjuk jó iskolába járatni. Ez akkor nagyon fontos volt, és szerintem most is fontos. Nem tudom, hogy most másképp döntenék, de az biztos, hogy ami megsínlette, az részben az egészségem, részben pedig a gyerekekkel való kapcsolat. Ami egyébként jó hír az, hogy helyre lehet hozni, mert mára viszont nagyon szép kerek lett az egész, de ezen rengeteg munkát kell utólag végezni.
Ezt akartam kérdezni, igen, hogy amikor így alakul a gyerekkor, és az apának a jelenléte, minőségi időtöltése a gyerekek életében, akkor utólag milyen módok vannak arra, hogy ezt korrigáljuk?
Mondok neked egy gyors példát, hogy a minták, a puttonyok szerepe, hogy vannak örökölt minták akár a szülőktől, amit nagyon nehéz felülni, mert nem is gondolkozol rajta, mert ezt látod természetesnek, ezt találtad. Meg tudod, mint a Konrád Lorenz, vagy a kis kacsa megy, akkor a kacsát nézi mondjuk az ember nézi akár szülőnek a kiskacsa, amikor ki kell a tojásból, mert azt gondolja a normalitásnak. Tehát most két dolgot tudok elmondani, hogy például anyukám, tehát apu, anyu nagyon szerették egymást, de az a 50 évet, ott nincs, hogy elválnak. És én mindig eszembe, hogy nem szeretnék olyan életet élni, mint amilyet ők éltek, mert túl sok kompromisszumot kötöttek meg, és nem volt elég őszinte a kapcsolatuk. Tehát nem az volt, hogy mindent meg lehet beszélni, mondjuk el, hanem akkor megsértődik rajta, akkor rácsapja az ajtót, és egy ilyen viszonyok, én nem azt tanultam meg például, hogy mindent, a legnehezebb dolgokról is beszéljünk, mert az egyedül megoldása bármilyen konfliktusnak az, hogy beszéljünk róla, hanem ott inkább ne beszéljünk róla, mert inkább dugjuk el az asztal alá, vagy a söpörjük be a szőnyeg alá. És hogy lehetett volna ez, hogy sokáig ez a minta visz engem, és ez így is volt, és én 40 éves korom után, a válás után kezdtem ezt egész mintázatot megtörni például. Tehát, hogy én imádtam főzni, és akkor az volt, hogy de miért az nekem főzök? És rájöttem arra, hogy egy ilyen beszélgetés során, hogy mert akkor volt, amikor tele volt a ház Batonyán, akkor mindig nagyon kedvesek voltak egymással. Lacikám, hozhatok egy kávét, süti a sütit, ott voltak a szomszédok, mindenki, de amikor elment, akkor ez a színjáték kicsit abban maradt, és akkor sokkal nagyobb volt a feszültség. És bennem ez így ment át sokáig, hogy én is mindig teletömtem a házat rengeteg emberrel, mert hogy az,
az a boldogság, az, az a boldogság
kulcsa, hogy tele van a ház, akkor az, az mindig nyugalom van. És hogy mikor veszed észre ezeket a mintákat, amikor azt mondod, hogy na most ezt már te nem szeretnéd, ez nem a te puttonyod, és nem szeretnéd továbbvinni, és ez az idő kell, mire ez elkezded felismerni, és akkor hát az önismeret, meg a terápiák.
És akkor ez segített abban, hogy aztán újra fölvedd a kapcsolatot a gyerekekkel, mert hogy, hogy átalakítsd a kapcsolatot a gyerekeiddel.
Igen, amikor ugye elváltam, akkor például emlékszem, hogy egyszer a lányomat, a Tildát, akkor ott nem tudom, 18-19 éves lehetett, akkor elmentünk egy étterembe, és akkor elnézést kértem tőle, hogy emlékszem, hogy én türelmetlen voltam hozzá, és egy iszonyú cuki kislány egyébként még mai napig, és hogy hogy lettem olyan, egyszer még rá is ütöttem a fenekére, hogy hagyom már, nem tudtam elküldeni az e-maileket, ő meg jött oda a nyúzott, hogy akkor játszunk. És akkor én még mondtam, hogy ne pivócázz, és még ráhúztam meg itt a fenekére, most nem ütöttem, de tudod, ez a, most adja engem békén, igen, mert rengeteg dolgom van. És hogy és akkor elnézést kértem tőle, és ott mind a ketten sírtunk az étterembe, és mondtam, olyan sajnálom, hogy ilyen volt, azt a múltat már nem tudom megváltoztatni, de azt tudom, hogy én nem ilyen leszek, még nem ilyenné váltam, és hogy én mindent, amit lehet helyrehozok, és bármikor keres engem, akármi, és azóta fantasztikus jó a kapcsolatunk, meg mindig is, ő mindig ott volt mellettem, én nem voltam ebbe a kapcsolatban jó, és hogy az jó volt kimondani.
Tárjuk föl a múlt sérelmeit, hibáit a gyerekeinkkel együtt, tegyük ki az asztalra, és aztán kezdjünk egy újat?
Abszolút, szerintem én, mert ez a transzparens. Én ebbe hiszek, hogy a nehéz pillanatokat is, és vannak nehéz pillanatok, amikről úgy tűnik, hogy jobb lenne elbújni előlük, de nem oldja meg a helyzetet. Tehát akármilyen helyzet, az, hogy mindig bármilyen helyzetben tudjanak hozzánk fordulni, és ha mi beszélünk, akkor, és tudod, van a kamaszkornak az időszak, amikor nem nagyon néz rád, hanem akkor lehet a legjobbat beszélni, amikor vezettünk mondjuk autóban, és hátul ültek, és akkor úgy beszélgetsz velük, vagy amikor nehéz helyzet előhozol, most akár a Fuzsi lányommal is, akkor néha tudod, elkezd színezgetni, de nem megy el. Ez pont egy 2-3 nappal ezelőtti történet, és akkor aranyos volt, hogy na, Fruzsikám, erről beszélnünk kell, és akkor ül, színezget, és akkor nem mondjuk, hogy na, nézze a szemembe, hogyha velem beszélsz, mert tudod, hogy ebbe a korban ez egy kicsit ilyen kellemetlen helyzet, de amikor azt mondja, jó, nem akarsz, akkor ne beszélünk, akkor nem ment el. És ott ül továbbra, és színezgetett, és vagy így tudta azt elfogadni, hogy ezt a nehéz helyzetet, és utána aztán egy ilyen nevetéssel végig lezártuk az egészet, de szerintem nagyon fontos, hogy ne legyenek tabu témák, hanem mindent asztalra kell tenni, akkor is a nehéz, és ezt kell megtanulni. És ez nekünk se egyszerű, mert az ember igyekszik elmenekülni a nehéz problémák elől, de mennyivel jobb az, hogy ezen túllendülsz, és azt mondod, hogy akkor most beleállunk, és essünk túl rajta.
Jaj, nagyon örülök, hogy ezt hallom tőled, mert hogy én is ebbe hiszek, hogy mondjuk ki, és aztán utána dolgozzunk vele. Mert hogy a változáshoz feszültség kell. A feszültség és feloldódás. És hogyha ugye a szüleid példáját hoztad, hogyha az asztal alá söpörjük a problémáinkat, hogyha nem tesszük ki, hogyha nem születik meg az a jótékony feszültség, amiből aztán utána a feloldódás születhet, akkor utána akkor nem is lesz, és nincs változás.
És ugyanaz igaz egyébként a céges viszonyokra is, tehát vezető meg a beosztottakkal, tehát akár menedzsmenten belül, hogy azért nem ez a jellemző, hogy nagyon transzparens kultúrát építenek, már pedig abszolút ebbe hiszem. Tehát nekem szerintem a fő dolgom az, hogy hogy lehet azt megtenni, hogy olyan kultúra legyen, hogy egymásnak elmerik mondani a másikkal kapcsolatos érzéseinket. És ugye az a másik kultúrának a másik része, hogy ne az legyen, hogy én így látlak téged, akkor te olyan vagy, hanem akkor te mondd el, hogy fiad, de érdekes, hogy te engem így látsz, én teljesen másképp látom magam. De hogy ne az legyen, hogy na, akkor én megsértettel téged, akkor te engem visszasértesz, és akkor ez emiatt elindul egy ilyen feszültség, hanem legyen az a kultúra, hogy sokféle nézőpont van, ezeket a nézőpontokat merjük behozni, és a másik ezen nem ért egyet, az tök rendben van, mert ő másképp látja a világot, nem vagyunk egyformák.
Abszolút.
És tehát nagyon hasonlít szerintem egy családi működés, mert igazából egy cégvezetés is miről szól, közösségépítés, és egy közösségben vannak kimondott, meg ki nem mondott, kimondatlan szabályok. Ezeket a szabályokat mindig valaki elkezdi megszegni, ami egyébként jó is, mert hogyha mindig a szabályokat mindig betartjuk, akkor ugye elmegy mellettünk az élet, de vannak olyan szabályok, amit jó lenne betartani, és mégis megszegik. És akkor mi ennek a retorziója? És tudod, volt egy ilyen posztom egyébként pont erről a LinkedIn-en, hogy milyen érdek egy patchwork családot üzemeltetni. Ha ezt jól csinálom, akkor sokkal jobb vezető is vagyok, mert ugyanazok az elvekkel kell. Tehát hogy könnyű az embernek levonni a bónuszát, vagy a fizetését levonni, de sokkal jobb úgy gondolkodni, hogyha most az ő fiam lenne, ő lenne az én fiam, akkor tényleg ilyen könnyen kirúgnám? hogy akkor elkezdenék finomabb módszerekhez folyamodni, hogy akkor oldjuk fel ezt a konfliktus valahogy. És nagyon gyakran a vezetők túl gyorsan döntenek, mert hatalmuk van hozzá, és a hatalomból dönteni az soha nem olyan jó, mint kompromisszum készen, és persze ott is meg kell húzni a határokat, de sokkal messze vannak a határok, mint ahogy ezt a valóságban meghúzzák.
Igen, milyen érdekes, köszönöm, hogy behoztad ezt a párhuzamot a vezetővé válás és a magánélet között. Én amikor például coachingot, tréninget tartok, én mindig magánéleti példákat hozok, párkapcsolati példákat hozok az embereknek, mert nagyon-nagyon közel van a kettő egymáshoz, az emberi működésről szól. Azt szoktam mondani, hogy vezetőfejlesztésnél azt szoktam mondani, hogy hát ez az emberismeretről szólt. A vezetővé válni az a magunk és a mások megismerése, működés. És annak a terelgetése, támogatása, mentorálása, erről szól vezetőnek lenni, és ugye a gyerekeinkkel is hasonlóan vagyunk.
És ez milyen szép feladat, nem? Tehát, hogyha ha valaki ezt élvezi, szerintem ez iszonyú izgalmas dolog. Tehát az önismeret és a saját magunk, mert sokan azt gondolják, hogy hát ha én nem tudom, mit akarok, akkor ki tudja helyettem. És elkezd beszélgetni valakivel, és rájön, hogy ő teljesen rosszat gondolt a saját sorsáról, nem is gondolt bele, hanem sodródik a helyzettel. És ugyanaz, hogy innen indul minden szerintem az önismereti részből, hogy egy kicsit jobban megtudjam, hogy én mit szeretnék magamból kihozni, ki vagyok én, mi az én identitásom. Tehát ez egy nagyon izgalmas, most kezdtem el vele foglalkozni egyébként, hogy pont az identitás, mint nagyon mély belső vezér, nem tudom, fonal, hogyha azzal én jól tudok azonosulni, amilyen én most vagyok, akkor a célokat, mert minden sokkal könnyebb elérni az ahhoz kapcsolódó célokat. Akkor van gond, hogy kitűzök célokat, de az én identitásom nem találkozik azzal a kitűzött célral. És ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen furán hangzik, de tényleg így van. És ez a szóval megismerni saját magunk az egy nagyon izgalmas játék, és onnan pedig az emberi működést. És az a vezető, aki ez nem nyitott erre, vagy nem kíváncsi, az nem tud jó vezető lenni.
Abszolút. Hát, sőt, ez a vezetés tulajdonképpen. Szoktam mondani, egy jó vezető, amikor ugye megy fölfelé a ranglitrán, akkor egyre inkább emberekkel foglalkozik, és egyre kevesebbet a szakmunkával, vagy szakértői tevékenységgel. Tehát valóban egy önismereten keresztüli emberismeret az, aminek a végeredményét ki tudjuk tenni az asztalra, és vezetőként fel tudjuk mutatni, és akkor ez vagy van, vagy nincs. De nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, és jó, hogy te is ezzel foglalkozol, és újra aláhúzod három vonallal, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
És még nem is kell hozzá vezetőnek lenni, tehát biztos nagyon sokan nézik ezt az adást, akik nem vezetők. Tehát csak abba gondoljon bele mindenki, hogy mondjuk ki az, aki leginkább ismeri őt, de nem családtag, mondja a családtag az elfogult, tehát ki az, hogy hány olyan barátja van, aki nagyon jól ismeri, nagyon sok időt töltenek el, és tényleg elmeri neki mondani a legkeményebb kritikákat is, bemeri vállalni. Ilyen általában vagy nincs, vagy egy, vagy kettő, három maximum, tehát aki három, az nagyon boldog ember, mert tőlük kaphatnak olyan lehetőséget, a saját kis fehér foltjaikat kiszedjék. Nem? Tehát, hogy hozol haza egy barátnőt, és akkor a legjobb barátra azt mondja, figyelj, totál nem illik az a csaj hozzád. És akkor te megsértődsz rajta, hogy mi van, most féltékeny vagy, vagy tényleg belegondolsz, hogy ő az, aki téged nagyon jól ismer, mi az, amit látott ebben a nőben, hogy mi az, amit nem fogtok összepasszolni. És akkor erről lehessen beszélgetni, mert amikor benne van az ember ebbe a szerelmi hullámba, akkor nagyon könnyen elviszik az érzelme, és teljesen rossz döntéseket tud hozni. És ehhez kellenek ugyanilyen mentorok, vagy ha így nézzük, egy mediátorok, és ezeket általában nem vállalják be, hanem nem akarja megsérteni, nem akarja elrontani a barátságot, és igen. Ha van egy-két ilyen ember, azt mindenki tartsa meg.
Abszolút. Nekem van egy ilyen emberem, és amikor másodszor, harmadszor mondta utólag az egyik barátnőmre, a másodikra, meg a harmadikra, hogy miket gondolt róla, akkor megkértem, hogy de könyörgöm, hát előtte mond, ne utál. Utána, és azóta azért közben előtt, hát előtte nem tudja, de tehát ugye rögtön utána, mint elindul egy ilyen kapcsolat, elmondja, hogy mit gondol, és sokat segít.
Abszolút, mert szempontrendszereket ad, és hogy nem biztos, hogy igaza van, de legalább, hogyha elgondolkozunk rajta, akkor már sokkal beljebb leszünk egyébként.
Abszolút.
Hogy tényleg.
Abszolút. Egyébként pont ma volt egy ilyen meetingem, onnan jövök ide, a saját kis kommunikációs tanácsadó cégünkben van egy nagy projekt, és lezárult pénteken, és elkezdtük kiértékelni, és pont ez az őszinte visszajelzéseken keresztül, hogyan építünk vállalati kultúrát dolog, hogy arról szólt egy 2 órás meeting, hogy mindenki mondja el, hogy hogy élte meg, milyen frusztrációk voltak, hogy látta a másikat, stb. Stb. És pont mondtam a kollégáimnak, hogy szeretnék majd egy 360 fokos értékelés, de nem nekik, hanem magamnak. Hogy én saját magammal vonatkozóan le tudjak vonni következtetéseket, és aztán utána azt visszavezetni a vállalati kultúrába, hogy aztán utána én tudjak változni, hogy még jobban tudjam őket támogatni.
Fiam, eszembe egy nagyon jó történet. A menedzsmenttel elmentünk egyszer hétvégén, nem is olyan régen, egy pár hónapja, és akkor előhoztam ezt a témát, hogy mi a mi értékeink. Mert ugye tudunk egy jó pár értéket, de azért kíváncsi voltam, hogy most így változott sok minden az elmúlt években. Ha most a 10 embernek el kellene mondani, hogy mi az a igazi legjobb, a legfontosabb érték, amiben ha nincs, akkor ő nem akar ennél a cégnél dolgozni. És akkor kíváncsi, hogy mi fog ebből kisülni. És elkezdtük bedobálni különböző értékeket ott, hogy legyen egy ismert cég, jó termékkel foglalkozunk, fizessenek meg, nem tudom, segítsünk másokon, mindenki dobjon be bármit, összejött, vagy 26 érték. És akkor végén egyesével szavaztunk róla, hogy na, ki az, aki, és melyik értékre hány szavazat jön. Szerinted melyik érték kapta a legerősebb szavazatot, ami, hogy ha az nincs, akkor senki nem szeretne itt dolgozni.
Segítsünk másokon?
Nem. Én azt hittem, hogy ez fog kijönni egy erős értéknek, és ez egy ilyen közepes értéket kapott. Az, hogy saját magam lehetek.
Aha.
Nagyon hihetetlen volt ezt látni, hogy az, hogy ne kelljen a saját személyiségedet megváltoztatni ahhoz, hogy a cég értékeihez tudjál kapcsolódni. És hogy te olyan céget, hogy tényleg ne kelljen színjátékot játszani, és teljesen logikus, ha belegondolod, de nekem vagy nem ez jutott volna eszembe.
Jó, hogy egy apaidő podcastban erről is beszélgetünk, hogy egyre fontosabb az embereknek, hogy úgy töltsék munkával az idejüket, hogy annak értelme legyen, és hogy még élvezetes is legyen. És én ezt maximálisan támogatom és pártolom. Szerintem annyira ki van nyírva a világ, annyi lehetőségünk van, annyi minden felé el lehet mozdulni egy adott helyzetből, hogy ha már úgy döntünk, hogy valahol dolgozunk, valakikkel dolgozunk, az legyen jó.
Igen, és azért az is ilyen céges sztorikat is mondok, mert szerintem én nem hiszek ebbe a magán meg munka életbe. Egy életünk van, és az hogy tudjuk jól csinálni. És hogy ugyanazok az alap lényeges dolgok ugyanúgy működnek egy családban, mint egy cégnél. Tehát az, hogy például magam lehessek egy családban. Tehát van egy párom, aki hagy engem azzá válni, amilyen szeretnék lenni, mert nagyon sok irányba el tudunk menni, azok a boldog házasságok szerintem, ahol egymást nem kezdik el lenyírkálni a másik szárnyait, hanem hagyják. És ez ugyanez a cégben, hogy hagynak kibontakozni, a családba ki tudsz-e bontakozni, férként, apaként, társként, szellemi partnerként, tehát nagyon sok témát lehet hozni, de ugyanaz kell, és hogy én például azt tapasztaltam, hogy az első házasságom, az egy nagyon jó házasság volt. Tehát 17 éven keresztül mi ilyen példa voltunk nagyon sok családnak, hogy tehát mi voltunk az álom pár, akinek minden összejön, a szép gyerekek, a házat építettünk, jó munka, jó megéltünk, tehát minden szuper volt. Tehát nem egy rossz házasság volt, hanem kimondta jó házasság volt. És ez egy ilyen is el tud romolni azzal, hogy már nem kezdünk el, elkezdjük automatának venni. Ugye, hát már ez jár, tudod, akkor is van. Már nem kezdesz úgy odafigyelni a másikra, és azt szerintem mind a két oldalról nagyjából így volt. És most azért hoztam ezt a példát, hogy amikor 25 évesen találkozol valaki, vagy 22 évesen találkozol valakivel, akkor még te magad se tudod, mi akarsz lenni. Tényleg annyira változik a személyiséged. És az, hogy te le tudjatok tölteni egymás mellett, nem tudom, 30-40-50 évet, úgy, hogy kölcsönösen fejlődtök együtt, ez az ideális állapot, de azért nagyon, nagyon kevés családnál látom. Általában az van, hogy nagyon sokszor második házasságoknál, tehát válás után, mert akkor már tudod, hogy mit nem akarsz, akkor már tudod, hogy egy kifelejtett, nem tudom, érett személyiségként, és tudod, van ez a jelenják, hogy kiegészítjük egymást. Szerintem ennél nagyobb hülyeség nincs, hogy én egy fél ember vagy, és én a másik feled vagyok, és milyen jó kiegészítjük. Szerintem meg mindenki kerek embert keres. Tehát én legalábbis biztos olyat kerestem, aki önmagában egy kerek személyiség, és nem azt nézem, hogy milyen hiányait kell nekem majd kipótoljam.
Evezünk át egy picit a jövőbe. A gyermekeinknek nagyon komoly kihívás lesz a mesterséges intelligencia, az egész világgal való versenyzés, az önmaguk megtalálása az új és új munkakörökben, amik szembe jönnek, a folyamatosan változó és háborgó világ. Te hogy látod, mire lehet és mire kell, vagy kellene felkészíteni a gyermekeinket, a jövő munkavállalóit?
Hát most nagyon messziről fogok indítani, mert a szülésig kell visszamenni szerintem. Tehát én amikor a mondjuk cégvezetőként is látom egyes megbeszélésen, hogy tudnak esetleg emberek összefeződni, akkor jó, ezt a kommunikációt hol kellett volna megtanítani. És nekem például a fruzsi lányom óvodába járt, és az óvodába már úgy kezdődött minden reggel, hogy beszélgető kör, na Fruzsi, akkor veled mi történt? Hát voltunk az állatkertbe. Ki szeretne Fruzsitól kérdezni? Akkor valaki föltette a kezét, hogy na, akkor Pistike, te mit szeretnél? Hát láttál-e majmot? Ez ilyen. De hogy megtanulnak normálisan kommunikálni. És hogy akkor elkezdtem, hogy oké, hogyha ez így van, akkor hol kell ezt elkezdeni? És eljutunk viszonylag gyorsan oda, hogy a saját megszületésünk, mert a feleségem ezzel foglalkozik, onnan rengeteget tanultam ebből, és nagyon érdekes szempontok jöttek, hogy a saját megszületésünk az első megküzdési stratégiánk. Tehát az, hogy a megszületésünk az mennyire volt sikeres, békés, volt-e aranyóra, nyugalom, tehát nem az volt, hogy tudom, gyorsan leszedik, hogy elkezdik megfürdetni, megmosni, meg lemérni, mert most nem tudom, egy óra múlva ugyanannyi gram lesz körülbelül, tehát hogy semmi jelentősége nincs, és mégis vannak ezek a protokollok, amit csinálnak. És az, hogy az életed első egy éve, az a bizalom kialakulásának egy nagyon erős szempontja. Tehát az, hogy a fázol, meget, vagy betakarnak, nem tudom, éhes vagy megetetnek, a félszak oda tudsz bújni a szüleidhez, ez egy hihetetlen erős alapbizalmat ad meg. Ha ez hiányzik, akkor onnantól kezdve egy bizalomhiányosan indulsz az életben, nem bízol a másikban, nem tudsz jó csapatot építeni, nem vagy jó csapattag, mindent elkezdesz megkérdőjelezni, biztosításokat kötsz, vásárolsz, és rájössz arra, hogy vettél biztosítást, vettél még egy szebb autót, és még mindig nem vagy boldog, de megpróbáld a belső bizonytalanságod külső faktorokból táplálni. Tehát én azt gondolom, hogy ha onnan indulunk ki, hogy egy egészséges társadalmat szeretnénk elindítani, akkor nagyon ide kell visszamenni, a kezdeti időszak egy nagyon erős, stabil időszakká váljon, amire aztán jönnek persze majd a különböző kihívások az életben, a kérdések. A Ericsson így fejlődéstan, azt nagyon szeretem, hogy teljesítménykényszer, vagy kisebb rendőrségi érzés, tehát hogy mik alakulnak az életed során, és ez mind megvan, és van egy nagyon jó egészséges indulás, egy belső biztonságos indulás, akkor arra akármilyen változások jönnek a világba, azt jól fogják kezelni. Mert azt mondod, hogy elkezdesz azon gondolkozni, hogy tehát egy harmonikus emberként mi az, amit a te saját kezedben tartasz, és mi az, ami nem. És ami nem tehát időjáráson se idegeskedjél, mert nem tudsz vele mit kezdeni, ugyanúgy ne idegeskedjél a mesterséges intelligenciával, mert nagyon sokat nem tudsz vele kezdeni, mert jönni fog, és az életünkbe be fog szűrődni, de sokkal jobban fogod kezelni ennek a hatásait. Tehát én azt látom, hogy azok a szorongó fiatalok, akiknél nagyon sok minden ugye nem adatott meg valami miatt az elején, nem jó környezetben szocializálódtak, túl sok stressz vesz az életüket, akkor elkezdenek mindent olyan stresszként értékelni, amit igazából ők meg tudnának oldani. Tehát most mondok egy példát, én Hollandiában sokat jártam, ott ha esik az eső, akkor mindenki szépen fölveszi a esőkabátját, ráül a biciklire és megy dolgozni, és eszébe nem jut ezen idegeskedni. Nálunk meg nem tudom, júliusban esik az eső, akkor el van rontva napod. Nem, hogy bevág eléd valaki mondjuk autóval, és voltunk nem olyan régen Norvégiával, akkor tudod, mit csinálnak a piros lámpán, hirtelen elé megy egy autó, mindenki hátra tolad, mert hogy biztos visznek valakit a kórházba. Tehát nem jut eszébe, hogy a paraszt jön és eléd áll az autójával, hanem hogy biztos valami beteg. Tehát, hogy eljuss-e egy ideig egy ilyen társadalomhoz, hogy az emberek így gondolkodnak, hogy segítik a másikat, mert biztos nem akar velük kiszúrni. Szóval ezt azért kicsit hosszúról indítottam, de szerintem ez lényeges, hogy ha te úgy tudod tekinteni, mert mindenki a stresszel, és a stressz egyik faktora most a mesterséges intelligencia, hogy elveszi a munkánkat, stb., egyébként nem fogja elvenni a munkát, hanem azok fogják elvenni a munkát, akik használják a mesterséges intelligenciát, ez így van. De a lényeg az, hogy ha a stresszt tudod, nem tudom, a Szádgurút te ismered?
Nem.
Van egy fantasztikus, ha üzenetem itt a nézőknek, hallgatóknak, egy Szádguru, a YouTube-on is van sok videója, egy indiai jog, és van egy könyv, a belső átalakulás, én nagyon szeretem ezt a könyvet. Ő azt mondja, hogy nézzük meg az a stressz, az a saját képtelenségünk az ingerek kezelésére. Tehát, hogyha neked az időjárás valakinek stresszt okoz, de igazából az a belső világán múlik. Ezt pillanatokat át lehet alakítani. Mik azok a stresszek, amik nekem fölnyomják a vérnyomásom, és ideges leszek tőle, ezen kell elgondolkodni, hogy miért van ez, van-e valami olyan, amire nem látok rá, akár nem tudom, milyen örökölt trauma történt, bármi, de hogy foglalkozzam vele, hogy miért van az, hogy ez nekem stresszt okoz. És akkor szépen lassan elkezded a stresszfaktorokat saját magad úgy kiszedni a rendszerből, hogy tulajdonképpen senkire nem volt szükséged, mert a külső világot nem tudod meghatározni. És ugyanígy gondolj egy család életében, egy apaként is, hogy milyen stresszek érnek, amik igazából nem stresszek. Azek megoldandó, beszélgetni való nehéz helyzetek, amiket ki kell beszélni, de onnantól az eltűnik a stressz az életből.
Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a stressz az tulajdonképpen a tehetetlenségünknek a negatív energiája, és az, hogy miben érezzük magunkat tehetetlennek, az rajtunk múlik.
Abszolút. Az de hogy ez mennyire egyszerű, nem? És hogy mégis amikor azt mondjuk, hú, tele van virág, tele van stresszel, mindenkinek magas a vérnyomása, és elkezdenek belegondolni, hogy mi az a stressz? És mennyit teszel te saját magad ebbe a stresszbe, azzal, hogy nem foglalkozol vele, vagy nem akarsz róla beszélni. Az is stressz, hogy egy gyerek, nem tudom, a iskolából rossz helyet hoz haza, vagy ki akarják csapni, de ez mind megoldható kérdés, mert azt kell látni a gyereknek, milyen elakadása van, mitől van az a motiváció hiánya, hogy nem akar tanulni, és lehet, hogy nem vele van, lehet, hogy a tanárral van a baj, hogy abszolút motiváltlan tanárnál van, és teljesen igaza van, hogy nem akar ebben energiát betenni. Tehát, hogy el tudsz ideig jutni, hogy minden stressznek mi a gyökér oka, és a kis saját családunkban ezeken ezt végig tudjuk-e beszélni hatalmas érzelmi felfokozás nélkül, mert akkor mindig elviszi a tényeket, és már nem tudunk jól beszélni, jól dönteni.
Igen. Újra átfogalmazva egy picit ezt, tehát hogy van-e bátorságunk és eszközeink arra, hogy kirakjuk az asztalra, hogy átbeszéljük, hogy azt a stresszt, amit okoz a nem kibeszélés és nem megoldás, azt fel tudjuk oldani. Vagy mérgezzük magunkat és egymást ezzel éveken át. És ugye ez egy nehéz dolog, mert nem csak a saját bátorságunk és eszközrendszerünk kell ehhez, hanem azért a párunké is, meg a családi környezeté is. És ugye itt ez egy újabb nagy kinyílás lenne, egy újabb nagy téma ez, hogy akkor hogyan tudjuk magunkat és másokat támogatni abban, hogy legyen közös bátorságunk. Igen. Ebben.
Meg amikor rájössz, hogy a párod ezeket nem tud megbeszélni, akkor azért elgondolkoz arra, hogy jó párt választottál, vagy már elment mellettetek az élet, és nagyon gyakran én azt hallottam, hogy a párterápiára kéne menni, és akkor egyik akar csak elmenni, az biztos, hogy vége lesz a dolognak. Hiszen az egyik annyira más irányba kezd el fejlődni az önismeretének a fejlődése, hogy ő már tudja, mit akar, valakivel van alkalma erről beszélgetni, és egyre távolabb kezd lenni a párjától, akivel azért ment el, hogy majd összejöjjenek. Tehát szerintem ez a... És ezeket a kérdéseket, ezek nehéz kérdések. Tehát arról elgondolkodni, hogy élsz egy házban, ott a, nem tudom, feleséged, két gyereked, és közben rájössz, hogy már semmi közöd ez az emberhez. És ez az emberre nem fogod megbeszélni ezeket a mély témákat, a gyerekek ezt fogják látni, és ezt viszik tovább.
Nagyon összetett, amiről most beszélgetünk, és ugye úgy indultunk, hogy vezetői sorozat, és Gazsi Zoltán itt van az Apaidő podcastban, és beszélgetünk, aki nagyon ismert vezető, és sok értékes gondolatot osztasz meg az emberekkel különböző csatornákon, és akkor mégiscsak a magánéletről, vagy mégiscsak arról beszélünk, hogy párkapcsolat, gyereknevelés, mi önismeret, mert hogy mindennek itt van a gyökere, és én teljesen együtt rezgek ezzel ebben veled. Egy picit visszavinnélek a munkavilágába, mert van egy téma, amiről keveset beszélünk, de szerintem lehetne azért erről többet és többet. Ez a férfi vezetők. Hogyan vagyunk mi férfiak vezetők? Milyen mintákat követünk? És hogyan tudunk modellvezetővé válni? Kerestem a jó szót, hogy vajon hogyan lehetne ezt körbeírni. Tehát én azt gondolom, azt látom, hogy a mai világban sokkal összetettebb, vagy sokkal több irányú kérdést kell, hogy feltegyen az ember magának vezetőként, férfiként, 40-50-es domináns férfi emberként, hogy hogyan legyen vezető, mint ahogy egyébként régebben kellett. Mások az eszközrendszerek, érzékenyebbnek kell lenni, stb. Stb. Te hogy látod, milyenek a mai férfi vezetők, és milyen trendek vannak ebben?
Én azt hiszem, hogy jó időben lettem vezető. Tehát, hogy az a stílus, hogy én vezetek, az valószínűleg 40 évet nem működött volna. Tehát teljesen más volt a társadalom berendezkedése, más hierarchiai elvárások voltak. Én azt gondolom, hogy ilyen modern korban lettem vezető, és az nagyon passzol az én személyiségemhez. Tehát én abszolút amikor múltkor arról gondolkoztam, volt egy ilyen tréning, és akkor az identitásunkról beszélgettünk, és akkor nekem az jut eszembe, hogy én az a vezető, milyen vezető vagyok én? Az a vezető vagyok, aki úgy vezet egy céget, mint egy startup lenne. Tehát, hogy én arra vagyok büszke, hogy hogy tudom behozni a fiataloknak a tudását, hogy tudom behozni a körzetünkben levő ilyen jó gyakorlatokat, és megnézni azt, hogy abban a környezetben azzal a, nem tudom, termékkel, azok az emberekkel, mi az, ami most behozható, és mi az, ami most még nem, mert nem illene oda, de lehet, hogy 5 év múlva meg már abszolút fog illeni. Tehát ez az én identitásom, hogy én egy nagyon modern vezetőnek gondolom magam, és modern elvek szerint igyekszem dolgozni, és sok ilyennek olvastam utána, tehát például a Morningstar, nem tudom, ezt ismered, ez a paradicsom feldolgozó, hogy hogy lehet megszüntetni a vezetést. Tehát nekem azon kell dolgoznak, hogy hogy szüntessem meg a saját pozíciómat, mert abban a pillanatban elkezdek azon gondolkodni, hogy jó, akkor delegálás, minél mélyebbre delegáljak mindent, tehát mindig olyan szinteken törjenek a döntések, ahol a munka folyik. Tehát azért, hogy hozzám jönnek, tegyek igazságot, hogy most mit csináljunk, az, hogy rosszul csináltam a dolgom, hiszen ezt nekik el kell tudni dönteni. Tehát ahhoz nem kellek én, hogy két, nem tudom, előkészítő meg a mosó között van valami feszültség, oldják meg, de mit tudok én ebben segíteni? És ezt a gondolkodást elvinni, hogy igen, minden olyan funkciót meg kell szüntetni, ami tulajdonképpen ilyen döntőbíró funkció, hiszen ezt kell velük megértetni a egyszerűbb szinten dolgozó emberekkel, és akkor elkezd működni a dolog. Tehát én ebbe abszolút hiszek. Vagy nekem például nincsen, nem tudom, ilyen 001-es autó, meg 01-es parkoló, tehát nem csináltam magamnak olyan előjogokat, amiket nagyon sok cégvezető megcsinál, mert elvileg megcsináltam én is, hogy na, kijelölöm a terepet, csak én viszonylag keveset vagyok benne a cégnél, tök fölösleges nálott egy parkoló, és akkor én vagyok általában a legutolsó, amikor beérek, és akkor kóvágom, mert nem találok sehol parkolót, és néha az utcán kell leálljak, tudom, nem tudok bemenni az üzembe. De hogy ezt megváltoztathatnám, de nem teszem, mert azt gondolom, hogy ezzel is jelzést szeretnék adni, hogy mi nem hierarchiában gondolkodunk, hanem egy csapat. És ugye hát a milyenke svájci cég, és a Svájc az egy katonai rendszer, tehát a svájci mai, és látom például az ottani vezetőkön, hogy ez a hierarchiához vannak szokva, és mi egy ilyen nagyon fura kis sziget vagyunk itt Magyarországon, amit nem is értenek egyébként szerintem, hogy hogy működik, de hogy már nagyon, nagyon más az egész. Én azt mondom, hogy ők azt várják el tőlem, hogy azért majd csinálják meg a 2026-os, 27-es költséget, és én, mint a cégvezető mondjam, én meg ha azt mondom neki, fogalmam nincs. Tehát azt jelentem, hogy jövő héten mennyit adunk el, nem, hogy 2027-ben. És ez a valóság, ez. De azt tudom, hogyha 10 összeülünk, 10, nem tudom, okos ember, aki ismer a saját területét, és közösen összedobunk valamit, akkor abból nagyobb eséllyel fogjuk eltalálni a trendeket. De hogy én egy vagyok ebből a csapatból, tehát én semmivel nem tudok többet, mint a másik 9-10 kollégám. És én ebben nagyon, nagyon mélyen hiszek, hogy együtt jobban tudjuk, mint én egyedül, és ebből kiszedni a saját egódat, kiszedni a saját hatalmi pozíciót, vagy nem tudom, és ezt leépíteni. Tehát nekem például most már irodám sincs.
Tulajdonképpen azt látom, hogy a nagy cégeknek vezetőinek egyre kevésbé van irodájuk. Mert hogy a funkció is átalakul. Tehát nem kell, ugye az emberek átalakulnak, a társadalom átalakul, hogy te is mondtad, hogy ma már egész más, hogy más a vezetői kultúra, de hogy a társadalom is más, a kihívások is mások, a processzek is mások, és akik ezt megértik, hogy mi hol tartunk, hol tart a világ 2024-ben, azoknak következnek általában azért ezek a felismerések, hogy nem úgy vezetek, hogy enyém legyen az üvegsarok iroda, és onnan majd a mucikával kiüzenek. Ugye? Mi hogy
kérek ezek... egy kávét.
Igen, tudom. Igen.
Meg tehát ha kiáll a kávét, szeretnék innen, kimegyek és megnyom magamnak a gombot, de nekem igen. Soha nem volt titkárnőm.
De nem ezen múlik.
Tehát nekem 15 évesen volt titkárnőm, mert vagy túl kicsi cég voltunk, és most egyébként idő hely miatt is nem férek el, és akkor inkább olyan hölgynek átadtam a marketinges vezetőnek, aki sokkal többet van benne, mint én, és sokkal logikusabb. Tehát, hogy egy logikai alapon, ha én minden nap benn lennék, valószínűleg nem adtam volna ezt a ülő székemet át, de hogy nem logikus, én foglaljak egy helyet egy kis közösségben, ahol nincs elég hely. És akkor ez volt a leglogikusabb döntés, és ebben nem volt semmilyen mártírság, vagy semmi, hanem teljesen egy abszolút logikus megoldás. És visszatérve a kérdésedre, hogy a férfi vezetők, nem tudom, én azt látom, hogy én azokhoz kapcsolom, és biztos, hogy a nagyon sok hierarchiai vezető van még, hierarchiában hívő vezető van még mindig, de én ezekkel kevésbé kapcsolódom, mert én azt a közeget keresem, aki nagyon hasonlóan gondolkozik, és modern céget akar építeni, emiatt én sok ilyet látok. Tehát, hogy nem az én szempontom, kicsit a szűrő már más, én látom ezeket az abszolút empatikus, puha, és nem ez a kemény férfi vezetőket. Most itt eszembe jut egy a Sárospataki Albert, hogy egyet említsek, ha talán ismered, a Willingónak a tulajdonosa, akivel én nagyon jól megtalál hangom, mert azt látom, hogy ő ő is egy pont ilyen szemletbe kezd építeni, és abszolút nem lehet rólunk elmondani, hogy milyen hierarchikus, kemény férfi vezetők vagyunk. Tudunk kemény döntéseket hozni egyébként, de a kettő, ez nem azzal jár együtt, hogy én kiabálok például, vagy hatalmi pozícióban döntök, hanem valamikor nyilvánvalóan el kell dönteni helyzeteket. De ezt meg lehet csinálni normális hangon, békében, harmóniában is.
Olyan, mint hogyha az autokratikus hierarchiában hívő vezetőket egy valami avit képződménynek gondolnád?
Hát mert azok szerintem. Én annak gondolom, de ha megnézed, és sok ország, sok világ működik így. Tehát én nekem, hogy ebben igazam van, vagy nem, azt nem tudom. Valószínűleg rövid távon biztos nincs. Tehát, hogy a lehetséges, a világ abszolút autokratikus irányba tud elmenni, és azok a cégek fogják felvásárolni a pici startupokat, mert sokszor ezt látod, hogy a tőke koncentráció miatt vannak fantasztikus kis cégek, nagyon jó kultúrával, és amikor nagyot teremtenek, akkor jön a nagy, és megveszi őket, és bedarálja. És akkor ezek aztán elhagyják a céget, mert ott már nem bírják, és csinálnak egy másikat, és ez is egy ilyen evolúciós fejlődés, ha így nézzük, hogy az innovációt ezek a picik hozzák, de amikor az innováció elér egy szintre, akkor onnantól valaki bevásárol.
Akkor, hogyha elég nagy egy cég, akkor ott aztán hierarchiában és autokráciában kell gondolkodni?
Nem, azt is lehet másképp csinálni, és ugye, nem tudom, olvastad a Jim Collinsnak a Jóból kiváló című könyvet? Ugye ott van benne, hogy egy csomó nagy cégnek a vezetője, az egyáltalán nem egy ilyen, nem tudom, Times címlapon levő ismert ember, akár a Hewlett-Packardtól kezdve csomó cég, hanem teljesen ismeretlen emberek, aki a tulajdonos még a mai napig abban a házában lakik, ahol megszületett, ugyanaz a feleségével gyűjti, nem tudom, nincs semmilyen speciális hobbija, és rengeteget adományoz. Tehát, hogy ezt nagyon jól meg lehet csinálni nagyban is, de vagy nem ez a, szerintem nem ez a jellemzőbb. A jellemzőbb az, hogy a 10-20-30-100 000 fő cégeknél ott már teljesen más, sokkal nagyobb struktúra kell, de én olyan is hallottam például egy ilyen, azt hiszem talán egy kínai, vagy egy dél-koreai cég, hogy nem tudom, 10 000 embert felosztották ilyen kisebb csoportokra, mert ők is abban hisznek, amiről Harari is beszél, hogy 3-4-500 főig maximum addig lehet jól átlátni a szervezetet. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy 10 000 fő, és egy nagyon családi cégünk van, az nincs. Egyébként 300 családi cég sincs, mert a család az nem a cég, de alapvetően mégis a kisebb közösségek tarthatók jók át, ott átlátni a kapcsolatokat, lehet látni mindenkihez való kapcsolódását, amit nem tudsz megtenni 1000 embernél. És akkor az is egy feladat, hogy ilyen 300 fős egységekre bontani, és azoknak legyenek olyan vezetőik, akik nagyon nagy harmóniában tudnak együtt dolgozni. De akkor is az a családi érzés, az jó mindenkinek, hogy együtt elmenjünk. Még látom a mi cégünkön belül is elmennek a beszerzők 5-6-an, vagy a vevőszolgáltatók elmennek, nem tudom, bowlingozni. Nekik is szükség van arra a identitásra, hogy ők a vevőszolisok, vagy ők a nem tudom, a szélszesek. És hát az én dolgom az, hogy ezt tudjuk neki biztosítani, nem? Tehát, hogy legyen meg ez a kis mikroidentitásuk, de közben a nagyhoz is hozzá tudjanak kapcsolódni.
Amikor arról beszélgettünk, hogy vezető, női vezető vagy férfi vezető, mindegy is, modern vezető, és akkor ugye te említett, hogy ez az autokratikus vezetői stílus, illetve hierarchia, az ma már nem annyira menő, akkor fölmerül a kérdés bennem, hogy vajon akkor vezetőként mit kell hozzáadnunk egy céghez? És megmondom, miért kérdezem, mert miközben beszéltél, eszembe jutott a kisfiam, aki milyen büszke, hogy apa igazgató. És én nem győzöm letörni a büszkeségét, hogy az nem jelent semmit, hogy valaki igazgató, vagy saját cégem, vagy akármi, mert hogy ez sokkal több szolgálat van benne, mint valódi hatalom, vagy nem tudom. De mégis látom, hogy ugye a gyerekekben, általában az emberekben azért ott van az, hogy valaki igazgató, valaki elnök, valaki nem tudom mi, hogy az egy nagy ember, az ő megmondja, ő eldönti. És ezzel szemben, amiről most beszélgetünk, az egy olyan apakép, egy olyan anyakép, ahol felsővezetői beosztásban, vezetői beosztásban, akármilyen beosztásban dolgozunk mi szülők, és az önismeretünkkel foglalkozunk, az emberismeretünkkel foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy minél hitelesebben, minél emberközpontúbban tudjuk képviselni azt, amiben mi hiszünk, ami jó a közösségnek, ahogy közösséget építünk, stb. És egyre távolabb kerülünk attól a apa igazgató képtől.
Hát nagyon sok gondot most eszembe közben. Egyik a női vezetők, tehát szerintem a női vezetőkre fantasztikusnak szükség van, de nem azokra, akik a férfiakat utánozzák. Tehát amikor férfi energiákat kezd a nő megmutatni, annál rosszabb nincs szerintem. Tehát, hogy pont arra van szükség, hogy mi az ő készségeik, az a, az empátia, a másképp gondolkodás, az új szempontok behozása, a színesség, tehát nagyon sok mindent tudnak ők hozni, és ezt sem akarom is sztereotipizálni, hogy a férfi az nem empatikus, mert én szerintem egy empatikus vezető vagyok, pedig férfiként vezetek, és vannak nagyon nem empatikus női vezetők. De inkább ez valószínűleg ez jellemzőbb, hogy a kultúra is ezt hozta ki belőlünk egy ilyen körzetbe, ahogy felnőttük Magyarországon. Valahogy ez egy sokkal erősebb ilyen elvárás volt, és ez nehezebb levetkőzni, mint nem tudom, egy svéd, vagy nem tudom, Norvégiában. Tehát ez egyik része a dolognak. Az igazgató, azért az jó dolog, hogy a fiat szerintem téged egy ikonnak lát, és azt kell majd látnia, hogy nem azt számít, hogy hány embert vezetsz, hanem hogy. Tehát, hogy két fős csapatot jól vezetni, az sokkal jobb érték, mint egy 1000 főset rosszul vezetni. De önmagában az, hogy azt látja benned, szerintem van benned ambíció, és azt látja, harmónia van-e benned, azt fogja nagyon hamar levenni. Ha azt látja, hogy harmónia van benned, akkor is fog egyébként neked örülni, hogyha bármilyen más pozícióban leszel, és nem fog örülni a te ügyigazgatóval, és azt mondod, na fiam, akkor holnap megyünk ki Törökországban, mert most kiküldetésben megyünk 3 évre, és itt kell hagyni a barátaidat, mert mindenkidet, mert nem biztos, hogy akkor föl fog rád nézni, hanem akkor, vagy pont amikor éppen szerelmes, gondolom, éppen szerelmes lesz valakivel, és te bedobod ezt, hogy akkor megyünk Tájvánra. Szóval ez egy, én ezt sokkal erősebben látom most, hogy ez egy olyan felelősség, amit a családnak közösen kell meghoznia, és persze nem mindig a gyerek tud dönteni, mert az se jó, hogy a gyereket megkérdezünk, hogy kimehetünk-e, nem tudom, külföldre dolgozni, mert nem tudja jó eldönteni, de valahogy addig kell beszélni róla, ameddig a harmónia kialakul benne, és ez el tudja fogadni, és nem úgy érzi, hogy megerőszakoltad.
Ma az önismeretet jártuk körbe Gazsi Zoltánnal, de még nincs vége, mert van két témánk, amit szeretnék behozni. Az egyik, hogy a te önismereted egy, hogy úgy mondjam, nagyon tanulságos történésből táplálkozik, az egy részt, mert hogy te komoly betegséggel küzdöttél meg, vagy küzdesz ma is, mert pont beszélgettünk az adás előtt, hogy azért oda kell figyelni még mindig, és vannak kérdőjelek. És bár 1000 helyen, 1000 módon meséltél erről, én azt úgy kérdeznék erre rá, hogy hogyan mondjuk el mi szülők a gyerekeinknek, hogy baj van, de igyekszünk vele megküzdeni.
Hát megint csak a transzparencia. Tehát mi azt választottuk a feleségemmel, hogy mindenre, amire kérdeznek, válaszolunk, és csak azért annyit mondunk ebből. Tehát nyilván senkit nem akartunk megijeszteni, azért mi saját magunk sem tudtuk, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy nekem nagyon röviden egy vastagbél poliból induló daganat, ami aztán nyirokmirigyen átment, és hasártya átétet okozott, és akkor ebből volt nekem az elmúlt 4 évben végülis 4 műtét, meg 32 kemoterápia, tehát 2-szer fél, meg egyszer 4 hónap. És ennek olyan stádiumai voltak, hogy mi sem tudtuk, hogy mi lesz tényleg. Tehát ez annyira komplex az emberi szervezet, amit én megtanultam ebbe az egészbe, hogy ilyen becsléseket, meg statisztikákat lehet mondani, csak a Gauss görbének van két része, tudod, a két oldala, meg van a közép átlag, és én azt gondoltam nagyképűen, hogy én nem egy átlag ember vagyok, és ezt se átlagosan fogom végigcsinálni, és tulajdonképpen ez azért bejött olyan szempontból, hogy én nagy energiákat tettem be megérteni ezt a betegséget, azt is, hogy még ha nem is tudom pontosan, hogy miből származott, mert soha nem fogjuk tudni, de mi az, amit én annak gondolok, hogy nem jól csináltam, tudok-e változtatni működésmódot, szokásokat át tudok-e alakítani, és ez lehet akár a esti borozás, lehet az, hogy már nem tornáztam, tehát én korábban sportoltam, és akkor 25 éve kihagytam az életemből, mondjuk nagyjából, néha elmentem, futottam egy fél maradt, vagy 10 kilométert,
azért ezzel nem vagy egyedül.
Nélkül, betonon, ami teljesen hülyeség volt, tehát hogy olyan eszetlen dolgokat csináltam, tudod, hogy na, akkor focizzunk, akkor kezdek sportolni, lementem, nem 40 évesen teremfocizni, elszakad az Achillesem. Akkor, tehát kb. Ilyenek. És hogy ez is egy jó példa, hogy van néhány alap dolog, amit nem szabad az embereknek kivenni az életükből. Egy a testmozgás, tehát minden orvos abban megjegyezett, hogy a testmozgás az nagyon pozitív hatása van mindenre. Tehát ha valaki azt mondja, hogy neki nincs rá ideje, az már most szólok, hogy nagyon rossz döntés hoz. Tehát heti 3-4 alkalom, akár ez a 10.000 lépés naponta, vagy valamilyen sportot csináljon. Másik az alkohol, biztos, hogy kevesebbet kell inni, tehát hogy ez a menedzser borozgatások esténként a különböző rendezvényekre iszunk egy pezsgőt, akkor 2-3-at kocintunk ezzel-azzal. Túl sok, szerintem, amit csinálunk. a közösségek. Van-e időnk, meg elég időnt fordítunk arra, hogy legyenek olyan emberek körülöttünk, akik tényleg feltöltenek, akikkel minőségidőt töltünk el, és ez a közösségi kapcsolódás, ez iszonyú fontos. Hát lehet látni a kék zóna közössége. Én pont most ilyen közösséget építem, kék zóna közösséget építem Magyarországon amúgy.
Hajrá!
Hogy mit tanulhatok azokban a zónákból, ahol 100 évig élnek az emberek, ott mit esznek, mit isznak, hogy élnek, mi a spiritualitás szerepe ebbe az egészben. Tehát ezt hogy tudj behozni ebbe a magyar társadalomban, meg a vezetői viszonyokban, szerintem nagyon fontos. És ez azért sokat alakított, tehát én azt gondolom, meg tudtam változtatni nagyon sok olyan dolgot, amit egyébként nem tettem volna, meg ha nincs a betegség. És volt is egy ilyen interjú, aminek az volt a címe, hogy tényleg rákosnak kell lenni ahhoz, hogy megtanuljunk delegálni. És ez egy nagyon valid kérdés, mert én is a Gyulának átadtam az operatív irányítást a cégtől, ha nem lettem volna beteg, mai napig ott rohangálnék benne az üzembe, hogy hol a fólia meg a kamion, és közben sokkal jobban csinálja, mint én. De hogy ezt tényleg meg kellett tanulni, hogy elméletileg megkérdezni a vezetőket, tényleg delegálnak, mindenki azt a részt delegálja, ami valami delegálgat, de igazából, hogy a nagy dolgot átmered adni, azt szerintem kevesen tudják megtenni, mert ragaszkodnak hozzá, és én meg megtaláltam, mi legyen az én hozzáadott értékem közben. Tehát, hogy a szűrés fontossága, az is egy, most írtam egy könyvet, azt így említettem, itt az ember szemlélet most jelenik majd meg április elején, és én abban ezeket leírtam, hogy én mit tanultam vezetőként, ebbe az egész 4 éves betegséges időszakból mi az, ami nekem lecsapódott, és az egyik az egy, szerintem egy fontos tanulság, hogy ha nagyon egészségesen élsz, de nem éhez szűrésre, nem jól teszed. A szűrés az nem lehet kihagyni akkor se, ha te úgy gondolod, hogy minden megy, tehát te sportolsz, mert akkor mindig ott a genetikai faktor. Tehát, és egész sok rossz dolgot elkövethet a szervezeted, de ha szűrsz. Ez a másik oldala, és ne ezt tegyétek, de ha jársz folyamatosan az alapszűrésekre, és nem kell mindent szűrni, de mondjuk a vastagbéldaganat azt nem szokták szeretni, mert az ilyen kolonoszkópia az egy kellemetlen dolog. Egyébként nem kellemetlen, és muszáj csinálni, mert évente 11 000 megbetegedés van Magyarországon, és abban 8 000 meghalnak, csak azért, mert túl későn mennek el, és már májtüdő mindenféle áttét lesz belőle. Tehát én ezt, ha valakinek higgyenek nekem, hogy a családban volt vastagbéldaganatos, akkor azonnal menjen, teljesen mindegy hány éves, ha pedig nem, akkor ilyen 40-45 éves korban már érdemes egyszer elmenni, és utána 5 évente egy kontrollra, mert az 50 éves emberek 30%-ának van vastagbélpolipja, férfi-nő mindenkinek, és ebből ezek azok, amik el tudnak rákosodni. Tehát ez a nagy tapasztalat, a szűrést azt nem szabad megspórolni.
Miről szól a könyved? Emberszemlélet.
Hát igazából miért született, az a Iglódi Csaba beszélt rá, mert vele többször találkoztunk, és írt ő is egy könyvet, épp akart a Réhez Szimfóniát, és akkor rábeszélt, hogy miért nem írja olyan jó dolog könyvet írni. És látta az én posztjaimat, hogy én az alapvet tudok írni. Ugye a posztok az egy nagyon más műfaj, de az egy nagyon izgalmas műfaj, mert nekem a hozzáadott értékről szól, hogy tudok, nem tudom, egy 5 perces pot, amit el tudsz olvasni, 5 perces posztot, legyen benne valami kis csattanó, kis tanulság, vicces valami, de legyen egy mély gondolata, és az ezt mind összehozni egy rövid sztoriba, az nem annyira egyszerű, ezek oroszországi utazásaim során tapasztaltam még a posztokat, és abból tényleg ott volt ugyanez, hogy na, akkor megérkeztünk egy vendégségbe, akkor mondjál valamit, hogy mit tanultál itt, és azért kíváncsiak rá, szeretnék tőle tanulni, de azért nagyon erős kritika ne legyen benned, de azért valami legyen fejlesztendő dolog. És akkor vagy elkezdtem ezt gondolkozni, hogy ezek a szerverek egyszer csak majd elrozsdásodnak. És tudom, amikor volt az IVIV nevű rendszer, nem tudom, emlékszel talán rá, és akkor egy csomó embert beletölt, és már sehol nincs. És akkor ez jutott eszembe, hogy mi van, egyszer a LinkedIn szervert leállítják, akkor ott minden eltűnik. Elkezdtem összes posztomat például kinyomtatni, tehát mindig van egy Word file, amiben elementem, hogy ha bármi van, akkor az legyen meg. És akkor innen jött a gondolat, hogy ez egy jó dolog egy könyvet írni, tehát nem mással megiratni, mert aznak az egészen nincs értelme szerintem, hanem én írom meg, összegyűjtöm, 1,5 éven keresztül írtam, és az életemnek a nagy ilyen tanulságait, tapasztalatait, hogy a vezetőként én hogy lettem egy senkiből, egy falusi gyerekből, hogy lettem egy ilyen cégnek a vezetője, hogy kaptam ezt a nagyon sokféle díjat, amit kaptam, ilyen inspiratív cégvezető, vagy a menedzserek a társadalomért, persze sokféle díjat, és akkor bejött ez a betegséges vonal, hogy önmagukban a vezetők nem vennének meg egy ilyen könyvet, hogy na, mit lehet tudni a vastagbéldaganatról, ezt senki nem veszi meg szerintem, tényleg. Akkor veszed meg, amikor már benn vagy a kórházba, és akkor megpróbálod megérteni, hogy mi történt, és mit tudsz vele kezdeni. És azt mondtam, azért nem írok külön egy könyvet erről, mert azt nem veszik meg, viszont ha beágyazom ezt egy ilyen cégvezetői sztorizós történetbe, akkor nem fogják átlapozni szerintem. Vagy ebben bízom legalábbis, hogy behúztam a csapatot abba, hogy elkezdi olvasni, de érdekes, eljut abban a részbe, és elkezdi behúzni, és mégiscsak meg fogja tudni, hogy ez mivel jár az egész történet, és hogy tudod, mit lehet ezzel kezdve megelőzéssel. Én nagyon sok szakértővel is beszéltem egyébként, tehát hogy mondjuk egy valaki, aki a Tibor nevű barátom, az étkezés fontosságáról rengeteg energiát tölt ez. És mondtam, hogy na Tibor, írd le egy A4-es labba, vagy egy A4-es oldalon, hogy mit kell, szerinted mi az étkezés? Össze tudod-e foglalni ilyen nagyon tömören, hogy mit kell tudni az étkezésről, a cukorról, a nagyon sok mindenről, ami egy nehéz történet, de szerintem sikerült. Szóval erről szól, és a végén pedig van egy ilyen kis elixír, hogy mivel jöttem én, tehát talán ismered ezt a hős útja módszertant.
Igen.
És ugye a Csillagok háborúja, a Harry Potter, mindezen lapszik, hogy van a hős, megy az életében, és ugye elér egy ponthoz, akkor ott valaki átlöki, vagy átlöki magát az ismeretlen világba, kinevezik, de akkor ott egy mentor, aki segít ezen az úton, és a mély pontokban megküzd a sárkányokkal, meg a nehézségekkel, de abból, ha ki tud jönni, akkor egy új élettapasztalat elixire. És akkor én erre építettem a könyvet, hogy én, mint hős a saját életemben, hogy mentem végig, kik voltak körülöttem, milyen típusú, ki volt, aki szövetségesnek tűnt, de közben ilyen köpönyek forgató volt, ki az, aki tényleg barát maradt mellettem, és hogy mi az az elixír, amit én most itt visszatok adni az első vezetőtársaimnak, fiataloknak, hogy mit tanulhatnak ebből az én történetemből, és azt próbáltam így megfogalmazni. Tehát röviden ez az egész, de hogy azért lett a cím, sokáig gondolkoztam, mi a cím. Először az volt, hogy összesodort bennünket az étel, mert hogy én nagyon sok esetben nekem az étel, az étkezés az én életemnek mindig is része volt, a főzés, meg ezen keresztül kapcsolatépítés. De aztán lett ez az ember szemlélet, mert ugye mindenki a rendszer szemléletről beszél, tudod, egy cégnél, hogy a rendszer gazdák, és közben meg a ügyvezető, én nem ügyeket vezetek, én embereket vezetek. És akkor ezt szerettem volna megmutatni, hogy szerintem egy cégvezetés nem arról szól, hogy milyen rendszerben gondolkod, arra is szükség van, de ha nincs meg az ember szemléletünk, akkor bármilyen rendszert nem fogunk jól használni. És megvan, akkor jó rendszereket fogunk kialakítani.
Adás előtt beszélgettünk Zolival itt a stúdió bejárata előtt, és szóba kerültek különböző történetek, és az egyik történet egy ukuleléről szól, ami nekem azért is érdekes, mert hogy a kisfiam aztán 3 éves volt, amikor vettem neki egy ukulelét, és elkezdtünk együtt gitározni, úgyhogy kíváncsian várom a történetedet, hogy neked milyen szerepet játszott az életedben az ukulele.
Szóval a lányaim az mindig is zenések voltak, a nagyobb lányom, és ő gitár, és vettem neki egy gitárt, és a picivel a Fruzsi akkor volt ilyen, nem tudom, talán 6-7 éves, és elmentünk egy gitárboltba, és akkor mondta, hogy ő is szeretne egy ilyen valami kis gitárt, és akkor láttam, egy kis fehér ukulele, 6000 forint volt, és akkor vettem neki. És azon kaptam magam, hogy esténként ülök az ágya mellett, és akkor mindig altatót elkezdtem játszani, és akkor megnéztem, hogy mi a C, a D, különböző akkordok az ukulelén, és ilyen YouTube-on. És egy fél év után jöttem arra rá, hogy én ezt szeretem csinálni, és akkor lettem pont 50 éves, és a feleségemtől kaptam egy gitárt, és onnan indult ez az, hogy én elkezdek 50 évesen YouTube-ról gitározni, tanulni. És hogy miért lett ennek jelentőség, amikor kórházban benn voltam, akkor ugye én bent töltöttem majdnem egy évet, vagy több mint egy évet, meg kétszer fél év, meg 4 hónapot, és én elkezdtem kórház koncerteket szervezni. Tehát azt láttam, hogy bent a nővérek tényleg így szét vannak hajtva, nem alszanak, szóval nincs egyszerű dolguk, és elhatároztam, hogy nem leszek az a beteg, aki még tovább nehezíti az én életüket, hanem feldobom a bulit. Amikor benn vagyok, akkor mindig lesz egy buli, és elkezdtem rászervezni zenészeket. És minden alkalommal, amikor benn voltam, akkor ment a saláta a cégből, ugye megjött a saláta báró, jött a saláta, és minden alkalommal volt egy koncert, és képzeld, volt egy sámán zenész, egy kubai énekes, akkor a Szakától, mi a Kanáróból, és egyszer csak rám írt a Lesták Bedő Eszter, a fesztivál zenekar első hegedűs, hogy jöhetnek, látják a Facebookon a megosztásokat, jöhetnek ők is. És akkor eljöttek ők is, és tulajdonképpen így lettem a fesztivál zenekarnak mondjuk egy nagykövete, és hogy azért érdekes az a történet, hogy én soha nem gondoltam volna, hogy ha nincs a lányom, én valószínűleg nem kezdtem volna el gitározni. És ugye amikor a fiatalkoromért gyűjtöttem rengeteg zenét, elraktam, hogy 1000 kazettát, hogy majd ha lesznek gyerekeim, akkor majd megmutatom azokat a zenéket, a Genesis, Pink Floyd, meg az összes ilyen régi nagyokat, és azon kapom rajta, hogy egy-egy számot átvettek tőlem, de nagyon sokan én hallgatom azokat a zenéket, amiket tőlük tanultam, és hogy megváltott a gondolkodás, hogy mit lehet tanulni a fiataloktól, és nekem az életemben ez egy nagyon fontos rész lehet, ez a gitározás, meg a zene, és ezt a gyerekeimnek köszönhetem.
Sokat köszönhetünk a gyerekeinknek. Köszönöm szépen Gazsi Zoltánnak, hogy itt volt velünk az Abbaidő podcastban, és megosztotta gondolatait, érzéseit, történeteit vezetőként és apaként. Köszönöm szépen.
És köszönöm, hogy itt lettem.